Erős várom, Isteni! Foglalnak helyet a testvérek! Isten tiszteltünk elején a 392-es számú éneket énekeljük az evangélikus énekeskönyvből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az egyes számú liturgiát énekeljük, ami a 44. oldalon található az énekeskönyvünkben.
Te benned bízom, Uram, igazságoddal oltalmaz és ments meg engem. Istenem, így gyúkorom óta tanítottál engem, és mind mostanáig hirdetem csodáidat és igazságodat, amely felér a magasságig, mert nagy dolgokat cselekedtél. Megmozdulnak, és a halmok megrendülnek, de az én irgalmasságom nem mozdul tőled, és békességem szövetsége nem rendül meg. Így szól az Úr, aki könyörül rajtad. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljunk meg bűneinket. Imádkozzunk. Könyörülj rajtam, Istenem, és a te szeretetettel győzd a minden gonosz indulatot szívemben. Irgalmaddal ti irgalmassá embertársam iránt, és vezess a békesség útján az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Istenünk, minden jóság és szeretet forrása. Indíts minket jó akaratra és egyetértésre, hogy mindenkor békességben kövessünk téged, és szeretettel cselekedjünk parancsolataidat az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk a mai napra, karácsony utáni vasárnapra, oltár előtti felolvasású rendel, melyet megírva találunk a Lukács evangéliuma 2. fejezetében, a 33. verstől a 40. versig. Isten igéjét a Lukács evangéliuma 2. fejezetéből olvasom, a 33. verstől a 40. versig. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Símeon pedig megállította őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondana. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóval legyen sok szív gondolata. Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuel leánya, Áser törzséből. Nagyon előre haladott korú volt, csak 7 évig élt férjével, fajadonkora után, és már 84 éve özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, mert böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában ő is odaállt, hálát adott az Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását. Miután mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint, visszatértek városukba, a Galileu Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött, megtelt bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt rajta. Amen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. És főénekként énekeljük a 439-es számú éneket az evangélikus énekeskönyvből. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, hogy megírva találjuk Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott levelében, az első fejezet 3. versétől a 6. versig a következő képen. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, az esztendő utolsó vasárnapján vagyunk most együtt. Közeledik az új év, és ilyenkor szoktak jönni az újévi köszöntések. Szoktuk bátorítani egymást, meg mindenféle jóval megpróbálni elhalmozni a másikat. És hát régen mondogatták, manapság már ritkán, hogy hát bort, búzát, békességet. Mert hát, ha megvan az ennivaló, megvan az innivaló, van egy kis nyugalom is, hát akkor mi az, amire szüksége lehetne még az embernek? És hát ez az, hogy hiába van meg sokszor az ennivaló, hiába van meg sokszor az innivaló, van egy kis szórakozás is, meg van egy kis nyugalom is, de mégis annyi boldogtalan ember van, és örömtelen ember. Dávid írja a 4. Zsoltárban, hogy nagyobb örömet ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak Te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Az Úrnál van tehát az, amire az embernek szüksége van. De szeretjük ezeket a tömör megfogalmazásokat. Szoktak ilyen cikkek megjelenni egyre több az interneten, hogy 3 dolog, ami tudnod kell, 10 dolog, amit nem tudtál erről és arról. Ugye nagyon sok ilyen cikk jelenik meg, és van egy ilyen felmérés, hogy 3 dolog, ami az emberek szerint a legfontosabb, megkérdezték a magyar embereket, és hát ha igaz ez a cikk és ez a felmérés, akkor ez szerint ez a 3 dolog az egészség, a család és a szeretet. És hát tényleg egyébként, hogyha belegondolunk, sokszor mondják emberek, hogy csak egészség legyen, az a legfontosabb. Vagy gyerekek jól vannak? Jól van, akkor az a legfontosabb, az a lényeg. És persze, hogy fontosak ezek a dolgok, persze, hogy fontos az egészség, persze, hogy fontos a család, de egyébként meg milyen szeretetről van szó, amikor azt mondják, hogy a szeretet fontos. És ennek az igének az üzenetét is egyébként így meg lehetne fogalmazni, olyan frappáns módon, hogy aki görgeti az interneten a cikkeket, hát ha rákattintana és megnézné, hogy mi az a 3 dolog, amitől teljes lehet az életed. Vagy 3 dolog, amitől boldog lehet az életed, vagy boldog lesz az életed. És mi ez a 3 dolog, hogyha látják a testvérek ott az igét előttük van, mi lehet ez a 3, ami kijön ebből? Talán már megfogalmazódott bennünk valami. A hit, a remény és a szeretet. Ugye itt van ebben az ige szakaszban. A hit, a remény és a szeretet. Keresztény életnek tulajdonképpen a 3 alappillére. Pál apostol nem csak itt fogalmazza ezt meg, hanem a korintusi levélben, meg a Biblia órán is találkoztunk vele, hogy a Tesszalonika levélben is ott van a hit, a remény és a szeretet. És persze nagyon fontos tisztázni azt, hogy milyen hit, milyen remény és milyen szeretet. Mert ezt a világban nagyon sokan aláírnák, hogy hát igen, a hit, a remény és a szeretet az nagyon fontos, de Pál apostollal mégsem értenének egyet. És nézzük meg, hogy mindegyiknek konkrét iránya van ebben az ige szakaszban. A hitnek, a szeretetnek és a reménynek. És nem csak úgy általában beszél Pál hitről, szeretetről és reményről. Mert hát vannak olyan emberek, akik olyan bizakodó típusak, hogy úgy általában bíznak másokban, meg dolgokban. Vannak a nagyon kedves, szeretetteljes emberek. És vannak olyanok, akik nagyon optimisták. De nem erről beszél itt Pál apostol, hogy ha valaki ilyen, akkor annak teljes lesz az élete. Hiszen nem valamiben kell hinni, hanem itt azt olvassuk, hogy Krisztus Jézusban. És nem valamiféle szeretetről van szó, hanem a szentek iránti isteni szeretetről. És a remény sem úgy általában, hogy hát remélem, hogy lesz valami, meg remélem, hogy lesz valahogy, hanem azt írja, hogy a mennyben, ami készen van számotokra, az a reménység. És nézzük meg ezeket egy kicsit külön-külön is, ugye, hogy a hit az nem egy általános hit, ahogy mondják sokan, hogy hát hinni kell valamiben hinni kell, és akkor az embernek az úgy jó lesz. De az sem elég, hogyha valaki azt mondja, hogy Istenben hisz. Mert hogyha megkérdezzük, hogy na de ki az az Isten, akiben te hiszel? Akkor lehet, hogy kiderül, hogy ő Allahban hisz. Vagy valamilyen hindu Istenben. Vagy lehet, hogy kiderül, hogy valami általa vallásokból összegyúrt istenségben hisz, ami nem más, mint egy bálvány. És az is lehet, hogy valaki a Biblia istenében hisz, de mit jelent az ő hite? Azt jelenti pusztán, hogy elhiszi, hogy létezik az az Isten. Elhiszi, hogy az az Isten gondoskodik. Elhiszi, hogy az az Isten bizonyos helyzetekből megmentette, megszabadította. És ott van a kérdés, hogy ő lehet az én Uram? Ahogyan itt Pál apostol beszél róla, Jézus Krisztus lehet az én Uram? És rajta keresztül pedig az Istenem, az ő Atya lehet? Tehát Jézus Krisztus Urunk Atya lehet az én Istenem? Fontos tehát, hogy a hit az a Jézus Krisztusba vetett bizalom legyen. És ezek után Pál beszél a szeretetről, ami szintén nem olyan általános érzés, hogy olyan jó érzést tölt el valaki felé, hanem itt az agapé szó szerepel. Az az isteni szeretet, amit mi nem tudunk produkálni, nem tudunk kisajtolni magunkból, mert azt Isten adja a mi szívünkbe a Szentlélek által. Hogyha megtérünk ő hozzá, akkor kapjuk, akkor árad a szívünkbe az Isten szeretete. Nem tőlünk van tehát. És kik felé irányul ez a szeretet, amiről Pál apostol beszél? Azt mondja, hogy a szentek felé. És persze nehogy azt gondoljuk, hogy itt a szentek azok az elhunyt emberek, akiket a pápa a boldog avatások után szenté is avattatott, hanem azt látjuk már rögtön itt a Kolossai levélnek az első és második versében, hogy azt mondja Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Tehát azt mondja, hogy Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek. Tehát kik azok a szentek, akiket Isten megszentelt Krisztusban? Akiket elkülönített magának, akik az övéi, akik ő hozzá tartoznak, akiket megtisztított. És erről beszél itt Pál apostol az első fejezetben, hogy milyen óriási dolog ez, hogy Krisztus megszentel, megtisztít, és hogy ki az a Krisztus? Krisztus az, aki ennek a világ mindenségnek az ura, akire nézve teremtetett ez az egész világ. És ő az, aki odafordul a bűnös emberhez, ő az, aki az életét adja a bűnös emberért, és aki hisz ő benne, azt megtisztítja, megszenteli. Ahogyan írja itt a 21. verstől, hogy titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek, és ellenséges gondolkodásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. És fontos ezt tudni, hogyha ő benne hiszünk, akkor szentek vagyunk. Akkor ő számára elkülönített, megtisztított gyermekei vagyunk. És fontos ebben megerősödni újra és újra, mert jöhetnek kísértések, jöhetnek bűnök, amik beszennyezik az életünket, és akkor jöhetnek azok a gondolatok, hogy akkor már nem vagyok az Úré, már nem tartozom ő hozzá, már annyira eltávolodtam. És ez nem így van. Ha ővé lett az életem, akkor senki ki nem ragadhat onnan. Ha ővé lett az életem, és beszennyeződik mégis, mert újra és újra jönnek bűnök, akkor kérhetem, hogy Uram, tisztíts meg. És Uram, köszönöm, hogy a Tied lehetek. És Uram, köszönöm, hogy a Te Szented lehetek, hogy Te engem is elkülönítettél magadnak. És hogyha van Jézus Krisztussal kapcsolatom, tehát ő benne élő hitem van, az tehát meghatározza az emberekkel való kapcsolatomat is, tehát az emberekhez való viszonyomat, a szeretetet. És erről beszél egyébként Pál apostol a Galata levél 5. fejezetében is, amikor azt mondja, hogy mi számít Krisztusban? Hát a szeretet által munkálkodó hit. Ott van az embernek a hite, de hát a szeretetben meg kell, hogy nyilvánuljon valamiben, meg kell, hogy nyilvánuljon, láthatóvá kell, hogy legyen. És ez a szeretet, ez nem pusztán valami érzés, ahogy említettem, hanem ez a szeretet tettekben nyilvánul meg. Kézzel fogható módon mutatkozik meg a hívő ember életében. És azt mondja itt Pál apostol, hogy minden szent iránt, ugye itt ezen el lehet gondolkodni, hogy ez mit jelent, hogy ott a közösségen belül minden szent iránt, de talán tágabb kört nyit meg itt Pál apostol, azt mondja, hogy minden szent iránt, tehát mindenki iránt, akiket ők is ismernek más gyülekezetekből, más közösségekből, akik az Úr Jézushoz tartoznak. És persze tudjuk, hogy Jézus beszél arról is, hogy szeressétek ellenségeiteket is. Tehát ez olyan szűkítésnek tűnik, hogy hát csak a szenteket kell szeretni, csak a hívőket kell szeretni, hát ez könnyűnek tűnik ahhoz képest, hogy az ellenséget szeretni. De egyébként a gyakorlatban, ha megnézzük, akkor sokszor itt is hiával vagyunk a dolgoknak, hogy még a hívő testvér se tudjuk úgy szeretni, ahogyan szeretnénk szeretni, vagy ahogyan az tényleg az isteni szeretetből következne. Szükségünk van az Úrra, szükségünk van arra, hogy ő formálja a mi szívünket ebben. De itt egyébként az mutatkozik meg, amiről szintén Jézus beszélt, és a János 13-ban olvashatjuk, hogy új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. A valódi hit tehát következményekkel jár az ember életében. És ezt láthatjuk egyébként Pál apostol életében is. Mindig jó ebbe belegondolni, hogy ki az az ember, aki írta ezt a levelet? Hát az az ember, aki üldözte a keresztényeket. Az az ember, aki legszívesebben halálra adta volna az összeset, börtönbe záratta volna az összeset. Az az ember beszél arról, hogy szeressék a hívők egymást, a Krisztusban hívők egymást. Az Isten ennyire átformálta az élő hit által ennek a Pál apostolnak a szívét. És a levél leírásából pedig az is következik, hogy ez a gyülekezet úgy jött létre, hogy nem Pál apostolnak a szolgálata nyomán, illetve közvetve. Hiszen feltehetőleg Epafrász volt az, aki többször emlegett Pál apostol ebben a levélben, Epafrász volt az, aki megtért, és vitte az igét az övéi közé, a sajátjai közé. Pál apostoltól hallhatta az igét, élő hitre jutott, és aztán ahogy hazament, elkezdte hirdetni Jézus Krisztust. Elkezdett arról beszélni, hogy ki az, akivel találkozott, ki az, aki átformálta az életét. És ez olyan hatással volt ott a többiekre, hogy megtértek. És kialakult ez a gyülekezet. Tehát ez a gyülekezet is az élő hitnek a gyümölcse. Ahol aztán ez a szeretet megmutatkozik, amiről Pál apostol beszél. És hát ezután szól Pál a harmadik fontos alappilléről, a reménységről. És a reménység is úgy általában véve fontos az ember életében, de nem mindegy, hogy miben reménykedünk. És ezzel kapcsolatban hallottam egy kísérletről, ami arról szólt, hogy patkányokat helyeztek olyan vízzel teli edénybe, amiből maguktól nem tudtak kimászni. És hát ott próbáltak ezek a patkányok evickélni, úszni, és némely patkányokat megfogtak, és kiemeltek egy pillanatra a vízből, aztán visszaradták őket. És azt tapasztalták, hogy azok a patkányok, amelyeket nem emeltek ki, azok viszonylag hamar belefáradtak és megfulladtak, elpusztultak. Azok viszont, amelyeket néha kiemeltek, azok sokkal tovább tudtak küzdeni, mert megtapasztalták azt, hogy van, hogy kiemelnek engem ebből a helyzetből. Hogy van reménység. És ezt szűrték le ebből a kísérletből, hogy a reménység volt az, ami tulajdonképpen ezeknek a patkányoknak erőt adott, hogy evickéljenek. De hát önmagában persze ez a kísérlet ez nem túl lélekemelő, mert ahogy szokták mondani, hogy a remény hal meg utoljára, de meghal, hát itt is a patkányok meghaltak. De azért mégis ez mutat valamit, hogyha már van tapasztalatunk az Istennel kapcsolatban, hogyha már megtapasztaltuk azt, hogy ő kiemelt egy mélységből, akkor ez reménységet kell adni arra nekünk, hogy legközelebb is, hogyha mélységben vagyok, akkor van kibe kapaszkodni, és ő ki fog emelni, még hogyha úgy tűnik, hogy minden összecsap felettem, ő akkor is ott van, és ő tudja, hogy mi történik velem, és az alkalmas időben kiemel engem, és még hogyha itt ebben a földi életben meg is halok, tudjuk azt, hogy a reménység az tovább mutat. A reménység az tovább lát. És a reménység az nem valami olyasmi, amit ugye a hétköznapi nyelven szoktunk mondani, hogy hát remélem. Nem tudom, hogy úgy van-e, de hát remélem. A reménység a Szentírás szerint az egy bizonyosság. Az egy olyan dolog, ami biztos, hogy ott el van téve számomra, de még az idő elválaszt tőle, hogy az teljesen kibontakozzon az én életemben. Úgy beszél róla a zsidókhoz írt levél szerzője, mint egy horgonyról. A reménység olyan, mint egy horgony, ami ott a Szentek Szentjébe kapaszkodik, az élő Istenbe kapaszkodik, egy biztos dolog, ami még persze nem bontakozott ki teljesen az én életemben. És jó így tekinteni a reménységre, jó így tekinteni az Isten ígéreteire, amiben kapaszkodik a mi reménységünk, mert ugye az ember ígéretek között kétféle van. Hát vagy beteljesedik, vagy nem. Az Isten ígéretei között is kétféle van, de ott az a két lehetőség, hogy vagy beteljesedett, vagy be fog teljesedni. És ilyen módon, hogyha belévetett reménységünk van, az sziklaszilárd, az biztos. És hogy a hit és a remény és a szeretet mennyire összefonódik, mennyire következnek egymásból, az látszik, hogyha megnézzük, hogy Pál apostol hogyan ír ezekről a leveleiben. Ugye már említettem a Galata levél 5. fejezetéből azt, hogy a szeretet által munkálkodó hitről beszél. Aztán az 1 Korintus 13-ban azt mondja, hogy a szeretet mindent remél. És itt a Kolossai levélben pedig úgy tűnik, hogy a reménység van különösen kiemelve, mert erre volt szüksége a kolossai gyülekezetnek. És nem jön ki ebből az új fordításból, Károliból inkább kijön, hogy itt igazából arról van szó, hogy a reménység az hatással van a hitünkre és a szeretetünkre. Itt úgy tűnik, hogy hálát ad a hitért, szeretetért és a reménységért, ami igaz, tehát ez benne van ebben az egész mondatban, hogy hálát ad mindezért, de közben van vetve egy olyan szó, ami azt mutatja, hogy a reménység az meghatározza a hitet és meghatározza a szeretetet is. Tehát miről van szó? Hogy reménység által lesz nekem szilárd hitem. És reménység által tudok szeretettel viszonyulni a másik felé. És a hitet és a szeretetet gyakoroljam úgy, mint akinek van reménysége. Mint aki tovább lát az orránál. Mint aki az örökké valóságba lát. A reménység által. És könnyű leragadni ezen a téren, meg könnyű félre szaladni, és ezért is írja Pál apostol ezt a levelet, mert Kolossében is valamiféle kísértés, tévtanítás kezdte felütni a fejét, és az a kísértés az lehetett egyrészt az, hogy az az élethelyzet, az az életvitel, az a közeg, amiből ők megtértek, amiből kiszabadultak, az visszarántsa őket. azok az ördögi dolgok, amelyekre azt mondták, hogy nem, mi nem szeretnénk ebben tovább ott lenni, és kérjük az Úr szabadítását, azok továbbra is ott lehettek még kísértésként. És jöhettek olyan filozófiák, olyan bölcselkedések, olyan elméletek, amelyek megpróbálták beszűkíteni a kolosséiak reménységét, akik azt mondták, hogy az, amit ti hallottatok eddig itt Epafrásztól, az nem olyan teljes. Mi mondunk nektek valami titkot. Ezt a titkot, ha ti befogadjátok, ezt a titkot, ha ti elfogadjátok, akkor azzal lesz teljes a ti hitetek, azzal lesz teljes a ti életetek. És ezért írja Pál apostol ezt a levelet, hogy ne induljanak el ilyen irányba az emberek. Ott van a hit, ott van a remény, ott van a szeretet. Ezekben, ha megmaradnak, ezekben a valódi hitben, valódi szeretetben és valódi reményben, akkor ez Jézus Krisztus által megtartja az ő életüket. És hogy lássák meg, hogy kicsoda hívta el őket, hogy kicsoda az a hatalmas Úr, és hogy milyen reménységre hívta el őket, mert ebből a reménységből ugye fizikai szemmel még sok minden nem lát az ember, de a hit szemével viszont megláthatjuk mindezt, és belé kapaszkodhatunk. És hogyha nincs ott ez az élő reménység, akkor az ember könnyen tévútra szaladhat, ahogy az előbb említettem. Például elkezd aggodalmaskodni, hogy jaj, mi lesz velem? Jaj, nehogy ez vagy az történjen az én életemben. Vagy lelki téren is túlzottan aggodalmaskodóvá válik valaki, és persze ott van az igében, hogy mindent viseljetek meg, de hogyha valaki már állandóan azt kutatja, hogy na akkor ez okkult dolog, vagy ez akkor mindig a rosszat keresi, hogy na akkor ez arra fókuszál, akkor ez is problémát jelent. Akkor nincs szabadság arra az embernek, hogy szolgáljon a másik ember felé. Akkor nem az Úrra fókuszál, nem az Úr Jézusra, hanem a bűnök kerülnek, meg az ördög kerül a fókuszba, a középpontba. Aki egyébként meg akarja bénítani az embernek a szolgáló életét. És ma is vannak olyan irányzatok, olyan elméletek, amelyek azt sugallják, mintha az embernek a reménysége az szűk lenne, és ezáltal a hite meg a szeretete is. Ugye vannak, akik azt mondják, hogy hát nem vagy elég hívő, hogyha nem tapasztalsz meg különleges dolgokat, hogyha nem beszélsz nyelveken, nem vagy elég hívő, hogyha nem látsz látomásokat, vagy nem vagy elég hívő, hogyha nem merítkezel be. Vannak különféle elméletek, amik ezt súlykolják, ezt nyomják, és az ember, aki Krisztusban új életet kapott, megszédülhet ezekben, hogy hát tényleg, akkor ez nem elég nekem, pedig megtapasztalta, hogy mindent megkapott az Úr Jézusban, és békessége lett, de jöhet az ördögnek egy ilyen támadása. Vagy jöhet egy olyan oldalról is támadás, hogy hát szűklátó körül vagy, hogyha a Szentírás alapján tájékozódsz, és nem mondjuk a pszichológia alapján, amikor az emberi dolgokról van szó, vagy a lelki kérdésekről van szó. Vagy szűklátó körül vagy, ha nem emelsz be más vallásokból is különféle módszereket, akár a jógának, vagy a meditációnak különféle elemei. És ezért nagyon fontos, amit itt Pál apostol ír, hogy ott van a hit, ami Jézus Krisztusba vetett hit, ott van a szeretet, ami a testvér felé irányul, és ott van a remény, ami tulajdonképpen egy olyan bizonyosság, hogy a mennyek országában el van téve számunkra az örök élet. És ahogy egy püspök megfogalmazta, hogy a hit a múltban gyökerezik, a szeretet a jelenben munkálkodik, a remény pedig előre tekint a jövőbe. Olyan szépen keretbe foglalja mindez, összefoglalja. Ez a három egyszerű fogalom a keresztény embernek az életét. És hogyha ez ott van az életünkben, a hit, a remény, a szeretet, akkor lesz gyümölcstermés. Akkor lesz növekedés. Ahogy mondja itt Pál apostol, hogy ahogy mindenhol így van, ahol az evangéliumot hirdettetik. Ahol nem emberi hagyományok, nem emberi filozófiák uralkodnak, hanem az Úr Jézus Krisztus. És persze ez nem pusztán elmélet, amiről itt szó van, hanem ez a gyakorlatban megtapasztalható. És hálát adhatunk, ahogyan Pál apostol hálát ad a kolosséi gyülekezetért, hálát adhatunk mi is a gyülekezetünkért. Hálát adhatunk, hogy Isten cselekszik. hogy vannak, akik hitre ébredtek, vannak újra és újra, akiket az Úr megszólít és hitre ébreszt. Hálát adhatunk azért, hogy a szeretet megnyilvánul, és hálát adhatunk azért, hogy élő reménységünk van. És persze mindebben növekedhetünk, és még mélyebbre gyökerezhetünk a Krisztusban, ezért szól most Pál apostol levelén keresztül az Úr mi hozzánk is. Hogy a bűnöktől tisztuljunk, és az Úrban még inkább megerősödjünk, és elmélyedjünk. És nem kell nagyon elvonatkoztatott, meg elrugaszkodott dolgokat várnunk a hívő életben, hanem ott van a hit, a remény és a szeretet, ezek a maguk egyszerűségében csodálatos dolgokat fognak véghez vinni a mi életünkben. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod, hogy sokféle kísértés vesz bennünket is körül, és sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy leragadjunk a hétköznapi dolgokban is, azokra fókuszáljunk. De aztán hajlamosak vagyunk arra is, hogy elrévedjünk a jövőben, és azt gondoljuk, hogy mindaz, ami itt van, az már teljesen jelentéktelen dolog. De köszönjük neked, Urunk, hogy te igében olyan világosan és egyértelműen elénk tárod az igazságot, és úgy helyre teszed a mi életünket, hogyha rád figyelünk. És itt láthatjuk, Urunk, ezt a három alappillért, a hitet, a reményt és a szeretetet. Szeretnénk, Urunk, benned bízni, benned hinni, beléd gyökerezni. És szeretnénk kérni, Urunk, hogy a te szeretetedet árasz szívünkbe, hogy hadd tudjuk szeretni a testvérünket, és hadd mutatkozzon meg ez a közösségünkben, gyülekezetünkben, hogy hozzád tartozunk. És Urunk, szeretnénk megerősödni ebben az élő reménységben is, hogy te elkészítetted számunkra az örök életet. Hogy tudhatjuk, hogy ez bizonyosság. És ebben a fényben, az örökké valóság fényében élhetjük a mindennapokat. Köszönjük neked, Urunk, hogy mindezt adott számunkra, és kérünk, hogy te erősíts meg magadban bennünket. Amen. És elején szeretnék kérni majd egy testvért, hogy jöjjön előre, köszöntse a testvéreket, hiszen jó látni most, hogy többen összegyűltek testvérek, akik vagy a gyülekezetben indultak, vagy egy fontos időszakot itt töltöttek az életükben, és most a Amerikából, aki tavaly önkéntesként itt volt közöttünk, Megan, jött a gyülekezetet újra meglátogatni, és mondta, hogy szeretne néhány szóval szólni a gyülekezet felé. Ugye most nem Amerikából jött vissza, hanem közelebbről, Pozsonyból, de erről majd szól néhány mondatot. Még a tűzkám.
Jó reggelt kívánok! Erős valami istenünk! Thank you for letting me come back and visit.
Köszönöm, hogy engedték, hogy visszajöjjek, és hogy meglátogathassam a gyülekezetet.
I'm happy to be here. Én szeretem egyház.
Boldog vagyok, hogy itt lehetek, és szereti az egyházat.
Egyház. Now I teach in Slovakia, Pozsony, in Bratislava.
Most Szlovákiában, Pozsonyban tanítok.
And the nyelv, the language, very hard.
És hát a szlovák nyelv az nagyon nehéz.
Nehéz. I remember my time here, and it has helped me to experience Slovakia as well.
Visszaemlékszem az itt eltöltött időre, és ez segít abban, hogy megismerjem Szlovákiát is jobban.
And some things are similar.
Vannak dolgok, amelyek hasonlóak.
But I don't know. I always seem to like the food here. I miss the food here.
És nagyon nagyon hiányzik neki az itteni étel.
Like töltött káposzta and törös rudi.
Túró rudi.
Túró rudi, yeah. And I tried to make in America when I went back in the summer.
Próbált elkészíteni Amerikában, amikor visszament a nyáron.
A little paprika, and I want to share more my experience in Slovakia through photos, Facebook. But I keep up with you as well.
Tehát, hogy a Szlovákiáról próbál megosztani dolgokat ugye a Facebookon keresztül is, de ugyanígy a Facebookon keresztül próbálja lépést tartani a gyülekezettel is, tehát a kapcsolatot tartani.
Yeah, so it's nice that we have connection and I can stay up to date or to remember you, how we continue to move on, but I always am happy to see what the church is continuing to do.
És tehát jó ezt látni, hogy ilyen up to date, ugye, tehát ilyen napra kész tud lenni a gyülekezetből ezen a kapcsolódáson keresztül, és mindig jó látni azt, hogy a gyülekezet hogyan munkálkodik tovább, illetve a gyülekezetben hogyan haladnak tovább a szolgálaton.
Thank you for having me. Here.
Tehát köszönöm, hogy itt lehetek. Thank you. És hát az itt töltött idő alatt szerintem lesz lehetőség arra, hogy a töltött káposztát újra megkóstolja, vagy a túrórudit, meg hát a lelki táplálékot is megízlelhesse újra az itt elhangzott igén keresztül is. Akkor hirdetném a testvéreknek az előttünk lévő programokat. Ugye most hétfőn asszonykör lesz 3 órától, és 31-én pedig gyülekezeti szilvesztert tartunk. Istentisztelettel kezdődik majd 5 órától, és utána pedig együtt maradnánk, aki itt tudna maradni. Egyrészt egy igei közösségben, tehát beszélgetnénk az igéről, másrészt pedig egy játékos közösségben lennénk együtt, egészen éjfél utánig, de hogyha valaki csak egy kis ideig tud itt maradni, próbáljuk úgy szervezni a programot, hogy akkor az igei rész után egy olyan játék, amiben részt vehetnek, és akkor utána, aki szeretne, akkor hazamehet. Ezzel kapcsolatban szeretném hirdetni, hogy aki jön, akkor kérnénk, hogy hozzon valamiféle ételt, italt, rákcsát, amit szívesen enne, meg amit szívesen megosztana is másokkal, és így akkor biztos, hogy olyan lesz, ami akkor mindenkinek valamilyen módon megfelelő. Jó, tehát így készüljünk erre a szilveszteri alkalomra, és január 1-én pedig úrvacsorás istentisztelet lesz, erre is készüljünk imádságban, és hát hívogassunk ezekre az alkalmakra másokat is. Január 3-án pénteken szeretnénk megtartani az új év első ifjúsági óráját 5 órától, és utána pedig az év első vasárnapján szokott rendben és időben lesz istentisztelet, szintén úrvacsorás Isten tisztelet lesz majd, amikor a születésnaposokat is köszöntjük. Hirdetném, hogy útmutató még kapható, még nem késő beszerezni, hogy tudjunk január 1-től olvasni igét az alapján, és a Veritas kiadónak a magyarázatos bibliája is még mindig vásárolható 5250 forintos kedvezményes áron. És hogyha valaki szeretné ezt a bulletin megkapni, akkor jelezze ezt e-mailben, és a két havi hírlevelet is lehet továbbadni, másoknak lehet vinni belőle. Hirdetem a férfi és női heteket Biatorbágyon, februárban és márciusban is lesznek. Férfi hétről beszélgettünk, hogy itt a gyülekezetben a márciusira készülnének többen. Gondolkodjanak ezen a testvérek, imádkozzunk ezért, szólítsunk meg másokat ezekre az alkalmakra. És itt van ugye az imádság lista. Legyenek ezek a testvérek előttünk. Látjuk, hogy itt ugye még Császár Csaba neve is itt szerepel, itt már a családért imádkozzunk, hiszen tudjuk, hogy ő elhunyt. Hordozzuk imádságban azokat a testvéreket, akik valamiért kérték az imádságot, valamilyen élethelyzetük ilyen. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mindörökkön örökké. Amen. Énekeljük a 331-es számú énekünknek az első verszakát. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy tőled van a hit, a szeretet és a remény a te igéd hallásából. Köszönjük neked, hogy most is hallhattuk a te szavadat. És köszönjük neked, hogy beszélni szerettél volna velünk most is, és szeretnél újra és újra. Add, Urunk, hogy amit hallottunk, azt hadd tudjuk befogadni. Add, Urunk, hogy hadd tudjunk engedelmesen lépni, amikor meglátjuk a te akaratodat, a te tervedet. Köszönjük neked, Urunk, a gyülekezetünket. Köszönjük neked, hogy vannak alkalmak, amikor szól a te szavad, hogy vannak szolgáló testvérek, akiket indítasz. Kérünk, Urunk, azért, hogy az előttünk lévő alkalmakon is hadd szóljon a te igéd. Te adj bölcsességet azoknak, akik készülnek, akik szólják a te szavadat. Add, Urunk, hogy megtapasztaljuk a testvéri közösséget, és add, hogy akik a gyülekezetre néznek, azok hadd lássák azt a szeretetet, ami belőled fakad, ami tőled való. És köszönjük neked, Urunk, hogy reménységgel tekinthetünk előre az új évre is, és kérhetünk, Urunk, az ottani alkalmakért is. Így hozzuk eléd a férfi heteket, a női heteket. Add, Urunk, hogy azokat meg tudjuk szólítani, akiket ránk bíztál ezen a téren. Hogy merjenek lépni, el tudjanak indulni, akiket ott szeretnél látni. És kérünk, hogy oda is te készítsd fel a szolgálókat. És te tisztítsd, te erősítsd azokat, akik eljutnak oda. És hálásak vagyunk neked azért, Urunk, hogy kezedbe tehetjük a vezetőket, lelkészeket, espereseket, püspököket, és világi szinten is, városi és országos szinten is a világi vezetőket. Add, Urunk, hogy tőled való bölcsességgel tudjanak kormányozni, tőled való bölcsességgel tudjanak döntéseket hozni. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk azokat az embereket, akik nehézségekkel küszködnek, akik a bűn fogságában vagy valamilyen megkötözöttségben élnek. Köszönjük, Urunk, hogy ha rád tekintünk, akkor nincsen reménytelen helyzet. Köszönjük, Urunk, hogy nálad van a szabadulás. Add, Urunk, hogy megtalálhassák mindezt nálad, ezek az emberek is, akik a környezetünkben így szenvednek. És köszönjük, hogy kérhetünk azokért, akikben még nincs az az élő hit, és ott vannak mellettünk, akiket imádságban hordozunk újra, és szeretnénk, hogyha ők is a tieid lennének. Urunk, kérünk, hogy tedd meg azt a csodát, hogy a te ígéd eljut az ő szívükig, és a hit felébredő bennük. És hálásak vagyunk neked, Urunk, azért, hogy előtted hordozhatjuk azokat is, akik a gyásznak a mélységében vannak. Olyan jó tudni, hogy nálad van a békesség, hogy benned találhatják meg azt a nyugalmat, amit itt a Földön másban nem. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj az ő szívükben, a gyászoló testvérek szívében is. És köszönjük neked, Urunk, hogy most előtted borulhatunk le, és kérünk, hallgass meg, amikor Jézus Krisztus nevében együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek, és a megkezdett énekünket, a 331-es éneket folytassunk.